Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltár első, második és hetedik versét. Első, második és az utolsó verseket. Az első verset mindenki nyilván ismeri, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Fohászkodunk hozzád, Úristen, és keresünk téged, mint szarvas a hűs forrásvizet, valami felüdülést, valami oázist, valami kis béke szigetét ebben a háborgó világban. Keresünk téged, akkor, amikor sírunk, keresünk téged talán akkor is, amikor örülünk. Hozzád kiáltunk, és várjuk, hogy meghalld a mi kiáltásunkat. Hozzád kiáltunk annak ellenére, hogy számtalanszor nem hallgattuk meg a te hozzánk szóló szavadat. Hozzád kiáltunk, mert nincs máshoz. Mert te vagy egyedül, aki meghallgatod, te vagy az, aki mindig meghallgatod. Kérünk, hallgass meg mostani kiáltásunkat is, amikor arra kérünk, hogy jöjj közénk lelked által, érints meg bennünket, szólj hozzánk, töltsd be a mi szíveinket. Amen. Sorozatunk folytatásaként Jónás könyvének második fejezetét olvasom fel, mind a 11 verset. Az Istenhez forduló próféta, ez a mai nap gondolatának a címe. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. Ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bár csak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. Kelj fel! Hangzott a megszólítás Jónásnak, aki a megadott Ninive helyett az ellenkező irányba menekült. Meghallotta a megszólítást, a hívó szót, de nem engedelmeskedett. Meghallotta az isteni szót, amely őt személyesen érintette meg, és mégis elmenekült Isten elől. És a viharba került hajón átélte, hogy nem is olyan egyszerű elmenekülni Isten elől. És elérte a büntetés, amelyet végül maga szabott ki magára, hogy dobják a vízbe, hogy halljon meg. És úgy néz ki, hogy ügye nyugvó pontra jutott, hiszen a hullámsír is egyfajta menekülés az élet, az Isten elől, az általa adott feladat elől. És Jónás a habokban beteljesülni látta az ő menekülését. Sikerült. Vagy mégsem? Hallhattuk a tegnapi ige végén, hogy a tenger lecsendesedett. Megnyugodott a haragvó Isten. A hajósok hálát adtak, nem a saját Istenüknek, hanem már az újonnan megismert, felismert hatalomnak, aki Úr a víz, és az elemek felett is, Jónás Istenének, az Úristennek. Neki adnak hálát azért, hogy nem halnak meg. És ahogyan a meneküléssel mások fejére bajt hozott, úgy a feltárulkozásból adódó büntetés beteljesülésével kialakuló helyzet megint csak megérint másokat. Megtértek a hajósok? Talán. Vagy inkább nem hiszem. De legalább egyszer, vagy egy kis időre meglátták és megérezték saját magukban, saját életükben Isten hatalmát. És ki tudja, innen talán majd egyszer, valamikor kialakulhat egy szorosabb megismerés, valamikor, amikor majd nem egy ilyen helyzetben, hanem talán egy más, nyugodtabb helyzetben, vagy talán egy olyan helyzetben, ami számukra sokkal személyesebb, majd közelengedik magukhoz azt az Istent, akitől most inkább csak megrettentek, akitől most inkább csak félnek. A tenger lecsendesedett. Ez a történet vége? Itt van Jónásnak vége? Hogyha nem tudnánk is, hogy a történet megy tovább, akkor is lenne valami hiányérzetünk. Mintha nem zárulna le, hiszen a feladat elől menekülő Jónás lehetséges az, hogy a halálba kergeti az Isten. Erről szól a történet. Ez lenne a vége. Babics ezt az igeolvasóban is megcsendülő vagy megszülető furcsa érzést a tengerbe dobás után így oldja fel, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. A márványt emlegeti itt a költő, amely az évezredek óta kikristályosodott kő, mely tükörsima zárófelülete épületeknek, utaknak, a lezártságot szimbolizálja, aminek vége. De előtte ott van a szivárvány. A szivárvány, amely valami ígére, valami folytatás. Valami ígéret és folytatás rejtőzik ebben a nagy megnyugvásban. Ahogyan tegnap is hallottuk, a vízbe került ember Isten kezében van. Hányszor láttunk olyan filmet, amelyben, gondoljunk csak akár a világhírű Titanic című filmre, hogy a vízbe került emberek próbálnak valami kapaszkodót találni, egy deszkát, egy olyan darabot, törmeléket, ami a hajóból kiesett vagy megmaradt, hogy életben maradhassanak. Talál-e valami fogózót a vízbe esett, ami valamennyire fel tudja tartani, hogy nehogy elsüllyedjen? Vajon meddig bírja szusszal, hogyha tud úszni? Ez a kérdés Jónással kapcsolatban is. Mert még ha vágyik is meghalni Jónás, és ha tudott úszni, ha nem, az biztos, hogy küzd az életéért. Mert minden élő küzd az életéért, amíg csak bírja. Mikor jön egy hajó, ami felveszi, miként sodródik egy part felé, ahol szárazra kerül, ez nem rajta múlik, hanem Istenen. Ez a ráutaltság, a teljes ráutaltság állapota. Sorsszerűség, mondaná a modern ember. Az Isten elől menekülő Jónás nem érte el végcélját, hanem éppen ellenkezőleg az Isten kezébe csöppent. Az isteni döntés pedig az, hogy van tovább, de nem akárhogy. Azt olvastuk, hogy rendelt Isten egy nagy halat, ami benyelte Jónást. Nem hiszem, hogy szükséges lenne itt belebonyolódni ennek a képnek a lehetséges vagy lehetetlen voltába. A lényeg ennek az állapotnak a miensége, amibe Jónás kerül ebben a helyzetben. Ég és föld között, élet és halál között, menny és pokol mesdjéjén van. Babics szörny létként definiálja ezt az állapotot. A koporsó torkának nevezi, ahol éjfél a déllel egyforma volt. Nem normális állapot, nem normális létezés, de még nem is a halál, nem is a vég. Átéltünk-e már ilyet? Hiszen ahhoz, hogy ilyet átéljünk, nem kell vízbe kerülni, nem kell ehhez eltűnni a mindennapok világából. Mert bekövetkezhet ez akár itt és most, akár miután elhagyjuk ezt a templomot, amikor összecsapnak felettünk a hullámok, amikor végső kétségbeesésünk hajszolt a álmegoldásunk végén úgy tűnik, hogy vége, és nincs tovább. Azt szokták mondani, és gyakran igehirdetők is példálóznak ezzel, hogy elég az utolsó pillanatban is megtérni ahhoz, hogy az ember üdvösségre jusson. Ahogyan Krisztus melletti kereszten függő Lator is élete utolsó pillanatában odafordul a mellette haldokló megváltóhoz, és megtér. De vajon mikor is van ez az utolsó pillanat? Meddig lehet húzni, halasztani? Vajon meddig bírja az ember ezt az utolsó pillanatot az életében? Mennyi idő kell ahhoz, hogy az Istenhez forduljunk ott az utolsó pillanatban? Mennyi idő kell ahhoz, hogy mi Istenhez forduljunk? Mi kell ahhoz, hogy te Istenhez fordulj? Jónásnak 3 nap. Azt olvassuk, hogy 3 napot és 3 éjjel töltött ebben az állapotban. Jelképes idő, mint a 3-as szám is jelzi, ahogyan a Bibliában sok helyütt. Amíg teljessé nem lett benne az elhatározás, amíg el nem jutott magában addig, hogy végképp feladja, vagy végképp Istenre bízza magát. Mert mindig ez a két választás adatik. Feladni, vagy Istenre bízni magunkat. Ahogyan Jónásnak is. Végig gondolva mindezt, végig élve újra az elmúlt időszakot, mérlegelhet. Lehet, hogy ez csak egy pillanat, lehet, hogy órák, napok, hetek. Kinek mennyi idő adatik arra, hogy döntsön? Nekünk mennyi idő kell ahhoz, hogy döntsünk? Nekünk mennyi idő adatik ahhoz, hogy döntsünk? És kérdés, hogy döntünk? Jónás ebben a helyzetben végül, amikor betelik a maga ideje, amikor eljut odáig, hogy most már elég, most már szólni kell, vagy tenni kell valamit, vagy végleg vége, megszólal. Azt olvassuk, hogy imádkozott Istenéhez, az Úrhoz. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. És ez a mai hosszabb igeszakasz a bevezető és a végső egy mondat kivételével egy igazi panaszzsoltár. A végveszélybe került ember kiáltása Istenhez. A végveszélybe került ember kitárulkozása Isten előtt. Meddig jutott el ekkorra? A haláltorkában van, a mélységben, a tenger közepében, az áradatban, amikor már minden hab és hullám átcsap fölötte, amikor már életét fenyegeti a víz, mélység és örvény vette körül, és hínár fonódott a fejére. És érdekes ez a kifejezés, ez a mélység és örvény, mert ez ugyanaz a szó, ugyanaz a héber kifejezés, amely a teremtés kezdetén is elhangzik, ez az a mélység, amely felett az Isten lelke lebegett a világ történetének kezdetén. A hegyek alapjáig süllyedt le, amikor bezárult mögötte a föld. Elborzasztó képek ezek. Elborzasztó képek a fuldokló ember élménye, a lét és nem lét határán vergődő élet utolsó látványa. És a zsoltáros kifakad, Jónás kifakad, hogy ekkor, amikor már szinte mindennek vége, akkor elcsügged a lelke. Kitartott a végsőkig a menekülésben. Kitartott nem akarásában egészen az emberi lét határáig. De itt, a leges, legutolsó pillanatban kapitulál. Az élet ösztön, Talán. Talán az életösztön győz az engedetlenség eltökéltségén. Vagy az Isten ismeret. Minden esetre segítségért kiállt. Rádöbben, hogy túl van már az emberi képességeknek a határán. Rádöbben, hogyha még Jónás akar lenni, akár csak egy pillanatig is, akkor az már nem rajta múlik. Már nem elég a saját ereje, már nem elég az engedetlenségből fakadó dacos küzdelem, itt már egyedül Isten segíthet. Elcsügged a lelke. Feladja. Feladja a küzdelmet Isten ellen, és akkor, amikor feladja, akkor rádöbben, hogy miben is volt. Hogy ez az állapot, ez a legutolsó állapot, az Istentől való eltaszítottság állapota. És megszületik benne a vágy, hogy újra együtt legyen Istennel. Hogy ne legyen eltaszítva, hogy újra része legyen az életének, hogy újra élete legyen. Szeretné szolgálni, szeretne a neki adott tiszteletben részt venni, szeretne a templomban lenni. Megfordult hát a helyzet. Amíg a történet elején Isten volt az, aki megszólította ismerősként, vagy ismeretlenként az ismert, vagy ismeretlen Jónást, hogy tegyen valamit, hogy feladatot bízzon rá, most Jónás az, aki szólongatja Istent. Már ismeri. Már tudja jól, hogy rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tengerviharába. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, és ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Most már ő keresi Istent. De nem a kezdő bizonytalan tapogatózásával, nem a hitben gyenge halk szavával, hanem a felismerésben megbizonyosodó biztonságával és a végveszélybe került ember végső elkeseredésével. Szólongatja Istent, kiállt hozzá, szánakozik és fogadkozik. És nem a vihart túlélők múló hálaérzetével, hanem a feladatot elfogadó nekifeszülésével. Mondhatnánk azt, hogy szánalmas kísérlet. Szánalmas kísérlet annyi engedetlenség után, de mégis a hit kerekedik felül a reménytelenségben, az Isten utáni vágy, az elkeseredettségben. Jutottunk-e már mi idáig? Amikor már úgy éreztük, hogy nincs más, csak Isten. Nincs más, de ő ott van. Érezzük-e, tudjuk-e biztosan, hogy ott van? Legalább annyira, mint Jónás. Hogy van kihez szólni, hogy van kihez fordulni. Akkor is, hogyha már úgy tűnik, hogy nincs senki, akkor is, amikor kiürültünk és kiürösedett körülöttünk a világ is. Amikor elkeseredtünk, mert saját erőnkből felépített és biztosnak hitt álmaink, Isten elől menekülésünkben gyártott épületeink, építménye kártyavárként dőlt össze. Amikor földhöz vert az élet, a betegség, a gyász, a magunkra maradottság, a tehetetlenség. Tudtunk-e kiáltani? Tudunk-e kiáltani? Annak, akinek kell, ahhoz, akihez lehet. Vágyakozunk-e hozzá? Ahogyan Jób is legnyomorultabb állapotában, túl az élet a test, a világ megátkozásán, a hívő élet feladásán, mindezeken túl mégis egyetlen reménységét idézi fel, ifjúkori állapotát, hitbeli erősségét, és odavágyik,
Istenhez kiált. Tudunk-e hozzá kiáltani?
Megfordult a kocka, már nem Isten szólít meg minket, hanem mi keressük Istent. S vajon mit várhatunk ezek után? De Isten nem Jónás. Nem fut el a megszólító szó elől. Figyel arra, hogy mit mond neki az ember, és ez a tapasztalat ad számunkra is biztatást. Mert talán nem először éltünk át ilyen élményt, talán nem először dőlt ránk az élet, talán nem először futottunk Isten elől a végsőkig. Ahogyan Jónás is felidézi a templomi istentisztelet magasztos pillanatait, a hit felcsendülő hangjáit, a bizonyság énekeit, mi is felidézhetjük a mieinket, az ismert ifjúsági éneket. Ne csüggedj lelkem, hű az Isten, bízzál ő benne, ő hordja terhed. Megváltód, őriző pásztorod ő. A Jónás könyvében szereplő zsoltár már a megszabadult éneke. A biztonságban felcsendülő bizonyságtétel. Aki túljutott a csüggedésen, akinek hit, reménység már bizonyosság, akinek hite és reménysége nem vallott szégyent, pedig nem érdemelte meg. Nyugodtan meghalhatott volna. Mit törődött volna Isten az engedetlen világ végére elmenekülő prófétával? De nem. Ő egyszer már megszólította, beengedte abba a bizalmas és intim körbe, ahová nem mindenkit engedünk be. Nevén szólította, számon tartotta. És bár engedetlen, de végül mégsem teljesen. Tán elfordul, de nem végleg. Bár nem teljesít mindig, nem áll készen minden pillanatban, de azért nem reménytelen. Hát ez a mi nagy szerencsénk, ahogyan Jónásé is. Ez a kegyelem. Hogy Isten könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmű. Kész megbocsátani 7-szer és 70-szer 7-szer is. Amíg csak terve van velünk. Amíg csak tart kiszabott életünk. Az Úrtól jön a szabadulás, vallja meg Jónás. És ki ne vágyna erre? Melyikünk ne szeretné végre elérni a feltárulkozás feloldozása után a bűnbocsánat testet, lelket megkönnyítő felszabadulását? De ne feledjük, ehhez kell a szabadulás elszánt akarása mellett a megfogadott ígérethez való ragaszkodás is. Ahogyan Jónás mondja, de én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Vagy ahogyan Babics énekli meg saját hit és bűnvallásaként Jónás imáját, hozzám már hűtlenek lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő áraz elszakadt sövényt jelző karókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom. Hogy ki, mint Jónás, rest szolgálja hajdan, bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cephal szájában végképp eltűnök a régi hangot, szavaim hibátlan hapsodrába állva, mint ősúgja bátran szólhassak, s mint rozgégémből telik, és ne fáradjak bele estelik,
vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, és meg ne halljak. Ilyen lelkülettel kiált Jónásként Babics, ezzel a lelkülettel ér el a szabadulás. Volt-e már ilyen élményed? Kívánom, hogy legyen. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, miért hagyod azt, hogy mi elmenjünk a végsőkig? Miért hagyod azt, hogy beverjük a fejünket a magunk készítette falakba? Miért hagyod azt, hogy a vesztünk felé rohanjunk? De köszönjük, hogy még akkor is, ha engeded, még akkor is, hogyha eljutunk a végső pontig, még akkor is megszólíthatunk. Van kihez szólnunk. Nem a vaksötétben tapogatózunk, nem egy sötét, vizes, nyálkás hal gyomrában, undorodva mindentől, élettől, a halált kívánva, hanem bízva valami fénysugárban, amely te vagy, amely kiszabadít, amely életet ad. Köszönjük, hogy ott a Koponya hegyén, a halál torkában, ott a megszabadulás. Ott, ahol már mindennek vége, te ott mutatod a kiutat. A saját életünkben is erre van a kiút. Az, hogy tudjunk kiáltani, az, hogy tudjunk szólni hozzád azzal a lelkülettel, amellyel Jónás is tudott, nem csak a végső kétségbeeséssel, hanem azzal az odaadó hittel, amit a te mi életünkben és az egész emberiség életében megbizonyított kegyelmed iránt érezhetünk. Azzal a hittel, amely abban a pillanatban is nem a véget, hanem egy újabb jövőt tár föl előttünk. Az életért kiáltunk, amit tudunk, tudjuk, hogy nálad megtalálunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, adakozzunk úgy, mint akik először önmagunkat adtuk engedelmességre a mi Urunknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy sorozatunk holnap este folytatódik, ahogyan ma is 6:30. Hívunk és várunk mindenkit, és hívogassanak a testvérek másokat is. Isten tiszteletünk befejezéseképpen és az áldás vétele előtt énekeljük a 338. dicséretet, annak mind a 4 versét, a 4. verset fennállva. A 338. dicséretünk első verse így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. Thank you.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek minden jóra elvezérlő közössége legyen és maradjon mi velünk most és életünk minden idejében. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.